kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök, és a mai alkalommal, mivel évforduló van, ugye a mikorunk csak az évfordulókból él meg, de most rendkívüli évforduló van, 500 éves évforduló. Ki találja ki, hogy milyen évforduló? És Michelangelóval kapcsolatos, igen, aki az internetet nézi, biztos belebotlott ebbe a dologba, hogy Michelangelo éppen 500 évvel ezelőtt fejezte be a Sixtus kápolna mennyezet freskóinak elkészítését. 4,5 évig dolgozott ezen a 40 méter x 13,5 méteres óriási nagy képegyüttesen, amely 9 nagy képet és egy sor kisebb alkotást foglal magába. Ezért úgy gondoltam, hogy a sorozatba illesszük bele Michelangelót. Egyébként, hogy senki ne rettenjen el a nagy méretektől, az egyik legjobb magyar Michelangelo kiadvány, Lika Károlynak a tanulmánya. Lehet kapni itt Miskolcon is antikvárokban, ilyen kis méretű, de 60 kép van benne, és rendkívül jó az elemzése. Tehát Lika Károly, Y-nal, Lika Károly Michelangelóról szóló, ez a negyedik kiadás, ami az én kezemben van, ez 82-ben jelent meg. Ezt állandóan kiadják, mert tényleg olyan röviden, frappánsan és lényegre törően foglalja össze Michelangelo életét és művészetét. Természetesen bennünket elsősorban a biblikus művek fognak érdekelni, de engedjék meg, hogy előtte egy röviden fölvázoljam, hogy majd mit is fogunk látni. Egyrészt erről a projektorról is, másrészt meg diaképeket is vetítenék, mert minden egyben nem áll rendelkezésre. Ha valaki látta a legújabb magyar Michelangelo albumot, és tud nekem szerezni, minden pénzt megadok érte, egy ekkora nagy könyv. Ár leszállítva 25 ezer forint. Olyan 40-50 ezerbe kerül, de ilyen könyv ritkassággal nagyon ritkán lehet, ilyen nagy könyv, tehát alig bírja el az ember, és így ki lehet hajtani, például a Sixtus kápolnának az egyes részletét így ki lehet hajtani, és teljes kinagyításban lehet nézni, a Taschen német sorozatban jelent meg, és Magyarországon pár évvel ezelőtt adták ki, mint könyvritkasságot. Nekem egyik kedves hallgatóm kölcsönözte, tehát most szkenneljük be a közelképeket, de azzal most itt még nem szolgálhatok. Michelangelóról egyébként egy egész sorozatot is lehetne tartani, mert olyan nagy művész volt, hogy egy egész sorozat is kevés lenne az ő életművének a taglalásához. A legújabb Munkácsi könyvemben is közöltem a legszebb versét. Sokan nem tudják, hogy Michelangelo csak nem 200 verset írt, a halála után adták ki általában ezeket a szonetteket és más válfajú verseit. Tehát Michelangelót ne három művészet művelőjeként, hanem 4 művészet művelőjeként raktározzuk el a tudatunkban. Michelangelo építész, szobrász, festő és költő is volt. Ha egyetlen egy alkotót neveznénk meg, mondjuk egy ilyen feladatot kapnánk, hogy az egész világ irodalomból vagy világ kultúrából egy alkotót nevezzünk meg, aki az egész emberi művészetet egy személyben jól reprezentálja, akkor én habozás nélkül Michelangelót nevezném meg, pedig hát olyan hatalmas nagy alkotók is ott vannak a sorban, mint Johann Sebastian Bach, vagy Rembrandt, vagy Sophocles és a többiek, de Michelangelo annyira kiemelkedik, és olyan gigantikus az életműve, és olyan mélyet tudott adni, és annyira utolérhetetlent, hogy szinte az arányok nála ember felettiek. Igaz, hogy a maga korában rendkívüli nagy kort is ért meg, hiszen 89 évesen halt meg. 1475-ben született, és 1564-ben, tehát 1475 és 1564 között feszül az élete. Például a Mózes szobrát 30 évesen kezdi, faragni és 70 évesen fejezi be. Nem azért, mert ennyi időbe telett, hanem azért, mert ennyi félreértés és vita volt a szobor körül, és ennyi időt kellett várnia. Aki elmegy Firenzébe és megnézi Michelangelónak a félbehagyott szobrait, az láthatja, hogy még mi minden volt az ő vésőjében, a kezében, és ugyanezt teheti meg a párizsi Louvre látogatója is, mert ott is vannak Michelangelo szobrok. Tehát én Firenzében döbbentem meg azon, hogy Michelangelóból még mi minden maradt, és mi mindent nem ismerünk. Talán a legjobb, a legfontosabb művészeti ág felől megközelíteni Michelangelót, mert ő végül is szobrász volt, legfőképpen szobrász volt. 13 évesen, ahogy Caprese-ben megszületik, egy közép-itáliai falucskában, a szülei elszegényedett nemes emberek mindenre gondolnak, csak arra nem, hogy művész lesz a fiúkból, ezt élénken tiltakoznak is, hogy művész legyen belőle, de ő Ghirlandaio iskolájába 13 évesen beiratkozik, és ott festeni tanul, de az a mestert nem tartja eléggé jónak, és átmegy egy szobrászati iskolába, már 15 éves korában, és az volt a nagy szerencséje, hogy őt, a szegény gyermeket felkarolták Firenze urai, a Medicik. Ugye a Medicik orvos család volt, és hát ugye az orvosok közül nagyon sokan meggazdagodtak a történelemben, de kevés orvos kezdte aztán a pénzt forgatni, bankár család is lett Firenzének és egész Itáliának legmódosabb familiája, és annyira megszerették Michelangelót, hogy Michelangelo tulajdonképpen családtagnak számított már 18-19 évesen a Mediciek körében. Voltam ott, éppen ebben az évben jutottam el én is először életemben Firenzébe, és voltam azon a dombon, abban a villában, ahol Michelangelo először kezdte a műveit készíteni. Olyan különös atmoszférája van ennek a Firenzének, egészen más, mint más művészvárosok, vagy olyan városok, mint Róma, ahol nagyon sok műalkotás szerepel. Michelangelo, mivel kitűnt a szobrászati tehetségével, egy-két szobrot készít, és utána 1498 és 1500 között, tehát tulajdonképpen 23 és 25 éves kora között elkészíti az első jelentékeny nagy művét, és ez pedig a római Szent Péter bazilikában látható Pietà. Ez már 23-25 évesen olyan érett művésznek mutatja, én nem láttam ezt a Pietát eredetiben, tehát erről én nem tudok beszélni, viszont Brüsszben láttam a brüzsi Madonnát, arról tudnék beszélni, de arra meg nincs idő. Ezek voltak az első szobrai, tehát olyan szobrok, amelyeken általában 2 évet dolgozott, és amelyekben megmutatta, hogy a márványból mit tud elővarázsolni. Aztán Firenzében éri a megrendelés, hogy egy szobrász művész ott hagyott egy hatalmas nagy tömböt, egy márványtömböt, senki nem tud vele mit csinálni, mert rosszul kezdte el kifaragni. Maga a márványtömb 5 köbméter, tehát ugye a Dávid 515 cm magas. Amikor először kiállítják, és most lépjünk az első képre, ugye, eredetileg ez a Dávid a firenzei városháza előtt állt. Most, ahogy ott voltunk, készítettünk felvételt, de ez nem az eredeti. Firenzében 3 Dávid van felállítva. Az eredeti, azaz a Firenzei Akadémiában látható. A másolat, tehát teljesen hű másolat ez a városháza előtt, azon a helyen, amely helyen állt. És van még egy Firenze melletti dombról, ahonnan nagyon szép kilátás nyílik a városra, ott állították fel a 3. Dávidot, annyira ez a Dávid szobor megtestesítője volt Firenzének, amit egyébként 1501 és 1503 között alkotott, tehát ez 26 és 28 éves korában csinálta, és önmagában tessenek meggondolni, ez több mint 5 méter, tehát ilyen gigantikus szobornak is nevezték a firenzeiek, mert általában a szobrászat csak egy kicsit megnyúltabb emberszobrokkal dolgozott, tehát mondjuk 2 méteres szobrokkal. De 5 méteres szobor, és 5 méteres szobron azt kifejezni, amit Michelangelo kifejezett, én itt csak azért merek róla beszélni, mert nem fényképeken láttam, napokig néztem. És nem csak a másolatot, ugye mehetünk, az akadémián nem készíthettünk természetesen felvételt, itt a városház előtt készíthettünk, De amikor az akadémiára bejutottunk, hát oda hosszú sor áll, tehát ott órákkal kell fizetni inkább, mint euróval, mert az euróban is nagy a belépő díj, de inkább az órák száma szerint kell ott több órát várni. Ugye az ember beül az akadémiára, és körbejárja ezt a szobrot, és én ott maradtam több óráig. Vizsgálgattam ezt a szobrot, mert olyan sok minden elemzést hallottam róla, de a magam szemével szerettem volna az arányok ismeretében is, hátul ugye egy ilyen félkörív van mögötte, és ott le lehet ülni egy padra, és ott nyugodtan lehet szemlélődni. Nem akarom azt mondani, hogy feltaláltam a Kolumbusz tojását, de valami más magyarázattal szeretnék önöknek előállni, mint amit általában önök ismernek. Ugye általában Michelangelo Dávidját úgy szokták bemutatni, mint a reneszánsz embertípus megtestesítőjét, azt az erőteljes, bátor kiállású embert, aki hát nem a bibliai kis pásztorfiú, még Lika Károly is ezt jelent, ez nem az a bibliai kis pásztorfiú, akiről a Biblia szól, hanem hát ez az 1400-1500 évek fordulójának európai reneszánsz eszményképe. Csak hogy én ezt nem így látom. Én úgy gondolom, hogy Michelangelo mindenhez, amihez hozzáfogott, nem csak a nagy mesterségbeli tudás jellemezte, itt is például, hogy egy ember alakot így kifaragni, soha senki a szobrászat történetében ilyen alkotást nem hozott létre, hanem a mély belső tartalom miatt rendkívüli a Dávid. Ha az ember körbejárja ezt a szobrot, és nézi, hogy Michelangelo mit akart ezzel kifejezni. Azt akarta kifejezni, hogy mi a firenzeiek milyen erősek. Vagy hogy Firenzében a legérettebb a reneszánsz, vagy legnagyobb a művészet. Amikor ezt a Dávidot faragja Michelangelo, Firenzében ér Leonardo da Vinci, ő és Raffaello. Mind a három óriási művész egy időben ott él, a városi tanács különben Leonardónak és Michelangelónak közös munkát is ad, ebbe bele is vágtak, de végül is nem készült el, hát mindegyik egy öntörvényű nagy művész volt, de én ahogy végigjártam ezt a Dávidot, és elkezdtem gondolni, hogy mit akar ezzel kifejezni, és láttam azt a hallatlanul odafigyelő, feszült tekintetet. Hátára vetve ott van a paritja, kezében a kő, és ahogy ránézünk erre a szoborra, egyrészt az arcon levő rendkívüli módú feszültség és tetrekészség, másrészt meg az egész alakból sugárzó rendkívüli nyugalom fog bennünket meg egyszerre, és hogy néztem és gondolkoztam ezen a szobron, hogy Michelangelo ugye ezt elkészítette, ugyan mit akart ezzel kifejezni, hirtelen arra döbbentem rá, hogy a bibliai történetnek a legmélyebb kifejezése ez egy ember, aki vár, és aki keresi a helyes cselekvésnek az útját. Ne felejtsük el, hogy Dávid, amikor kimegy Góliát elé, nem tudja, hogy hogyan fog küzdeni. Nem tudja, hogy ezt a rettentő, erőteljes filiszteus harcost hogyan is lehet legyőzni. Erről, hogy úgy mondjam, fogalma sincsen. A küzdelem egyenlőtlen. Góliát 2,5 méternél is magasabb, Dávid pedig alacsony növésű. Dávidot, ami rendkívülévé teszi a Biblia szerint, hogyha elolvassuk Sámuel első könyvében ezt az egész jelenetet, hogy Dávid 16. fejezetben van leírva, hogy hogyan készül a Góliát elleni küzdelemre, hogyan imádkozik Istenhez, hogyan kér, hogy Isten nyissa meg előtte a teret. Tehát a várakozó ember és a helyes cselekvés útját kereső ember. A várakozásnak, hogy majd Isten valamit megmutat nekem, tehát a várakozás is egy nagyon erőteljes és dinamikus emberi lelki állapot. A várakozás az nem egy tunyaság, vagy nem egy lomhaság. A várakozásra sokszor több energiára van szükség, mint magára az emberi aktivitáshoz. Tehát egyszerre kifejezni a várakozást, és azt a keresést, hogy hogyan nyílik meg a győzelemnek az útja. Ahogy ott ültem a szobor körül, a bibliai történet mellett eszembe jutott a Jeremiás síralmai 3. fejezetéből az a szép bibliai mondat, hogy jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, aki keresi őt. Hát mi más az emberi életünk, mint a várakozásnak és a keresésnek a váltójátéka, hogy mindig várunk valamire, és szeretnénk, hogyha valami megmutatná magát, szeretné azt a hívő ember, hogy az Isten megmutassa az akaratát, vagy megmutassa azt az utat, amit meg akar nyitni a hívő ember előtt, de ugyanakkor a hívő ember is tele van gondolattal, kérdéssel, küszködéssel, kereséssel. Ezt a szobrot, ezt a Dávid bemutatás azt teszi nagyon emberivé, és emberfeletti ilyen emberivé, hogy ettől vagyunk emberek, a várakozásnak és a keresésnek az egyensúlyi helyzetétől. Aki vár, tehát ugye odafordítja a fejét. Tehát azért van ez a fejtartás, hogy oldalt fordítja a fejét. Ha itt előtérbe nézne, tehát hogyha frontálisan ábrázolná, az egy akaratos embernek a kifejezése lenne. De az, hogy oldalt fordítja a fejét, tehát nézi azt, hogy Isten hogy fogja hozni a megoldást, de ugyanakkor a két kéztartás, az egész kontrapunktikus szerkezet a tele van dinamizmussal. Mondom, a várakozásnak a nyugalma és a keresésnek a dinamizmusa szinte az egész emberi élet benne van. Az igazi ember így él. Az igazán hívő ember így él. Dávid azért volt nagy történelmi személyiség, ezért olvassuk a Bibliába, hogy Isten szíve szerint való ember volt, mert Dávid nem egy akaratos, nem egy emberileg célra törő valaki volt, hanem megtanult Istenre nézni, de megtanulta az összes erőit felkészíteni arra, hogy amikor az Isten kinyit előtte egy lehetőséget, akkor azt ne hibázz el. Mert miről szólt a Góliát-Dávid történet? Dávid, amikor a csatatérre érkezik, látja, hogy mindenki lehangolt. Senki nem áll ki Góliáttal szemben. Ő elkezd érdeklődni, utána nézni. A saját testvérei tromfolják le. El akarják küldeni haza, hogy mit akarsz te itt, gyerek. Hát mi már itt 40 napja nem tudjuk, mit tegyünk, pedig harcedzett emberek vagyunk, te akarod itt a megoldást. Elmegy Saulhoz is a híre, a királyhoz is a híre, hogy mit akar Dávid. Saul a maga vértezetét adja Dávidra. Dávid azt leveti, mert nem tud abban mozogni. Akkor vesz a kövekből parittyát, hiszen azért parittyás Dávid, mert hát ő a nyáj mellett megszokta azt, hogy a nyájat megvédi a farkasoktól, a medvéktől, az oroszlánoktól, és ezért jól tudott célozni. Veszi ezeket a köveket, veszi a parittyáját, megy Góliáttal szembe, Góliát viszont kigúnyolja, mert azt mondja, hogy egyenlőtlen a küzdelem. És Dávid mondja, hogy nem tudja, hogy fog győzni. Ő csak bízik Istenben, várja Isten megoldását, ő mindenre felkészült, mint a vadász, amikor az erdő szélén áll, és órákig rezzenetlen a figyelme, hogy mikor hozza el majd Isten azt a pillanatot. És abban a pillanatban, amikor Góliát felcsapja a sisakrostéját, amikor nem védi meg a homlokát, akkor látja meg Dávid, hogy hol van a győzelem útja. Pontosan célozni és a homlokára célozni. E pillanat előtti pillanat, amit Michelangelo megragadt. Michelangelo-nak különben is szokása volt, ugye majd látjuk a Mózes ábrázoláson is, a nagy pillanatok előtti pillanat megragadása. Amikor valakinek az élete sorsforduló szerűen átalakul, megfordul. Tehát ezért lenyűgöző ez a Dávid, ez ennek a titka, ennek a szobornak, hogy a várakozásnak és a keresésnek egy olyan finom egyensúlyára érzett rá. És mondom, egy 5 köbméteres nagy márványból kellett kifaragnia, és ha ezt valaki megfestené sokkal kisebben, az is nagy dolog lenne, na de itt maga az anyag is óriási feladatot adott Michelangelónak, itt nem véletlenül, hogy ő évekig meg évtizedekig faragta a szobrait, és volt, amikor kedvetlenül össze is törte őket. Mert ugye, hogyha itt valamit elhibáz, utána már nagyon nehéz jóvá tenni. Tehát én mondom, hogy lenyűgözve álltam nem ezelőtt a Dávid előtt, ezek nagyon pontos hű másolatok, tehát ezekben sincs semmi hiba, de az eredeti az az akadémián van. Tehát ott viszont nem lehet képeket készíteni, tehát ezért jobb hiány így mutatom be a Dávidot. Fogok még beszélni de egyelőre maradjunk itt ennél az előző képnél. Fogok még beszélni Michelangelónak egyéb műveiről, de hogy ne váltsuk a két vetítő eszközt, ezért inkább szóba mondom el, hogy a Dávid elkészülte után annyira híre ment Michelangelo tehetségének. Tehát kell gondolni, csak a Piétát csinálta meg, és csak Piéta és a Dávid. Hogy Rómába is eljutott a hír, és akkor II. Gyula pápa 1505-ben, 30 éves korában elhívja Michelangelót Rómába. És elébe tár egy tervet, hát ez egy különös terv volt. A pápa arra készült életében, de már a halála utáni időszakra gondolva, hogy egy olyan emlékművet állított magának, amit soha senki, még a fáraók sem, meg senki sem. Tehát egy olyan impozáns nagy emlékművet, ami hát mai hívő ember számára talán egy Isten káromlás is, mert ennyi márványt összehordani egy halott embernek a tiszteletére, még ha II. Gyulának hívják akkor is. És ebbe beleavatta Michelangelót ebbe a tervébe. Michelangelót, mint minden nagyszabású tervez, ez fölvillanyozza, és elmegy, és fél évig már válogatja a márványt Carrarában. Amikor jön a hír, hogy a pápa lemondott erről a tervéről. Ő benne minden megvan már, hogy Rákelt és Leát fogja ábrázolni, két bibliai szereplőt, hogy Mózest fogja ábrázolni ugyanilyen helyzetben, mint ahogy Dávidot ábrázolta, és akkor jön a lemondás, hogy mégsem kell ez az emlékmű, de hogy Michelangelo teljesen elne kedvetlenedjen, a pápa 1508-ban, tehát ez 1505-ben volt, 3 évvel később, 1508-ban megbízza azzal, hogy ha már nem adtam szobor megrendelést, hát akkor adom a Sixtus kápolnának a kifestésének a megbízatását. Amit Michelangelo megkapott megbízatás, és amiből később lett végül is ez a Mózes ábrázolás, de ezt a Mózes megbízatást, tehát hogy említettem, ezt Michelangelo úgy hordozta magában, hogy 30 évesen kezdte el készíteni az egyes alakokat, és ez az egész II. Gyula pápa síremléke nem ekkora volt, hanem 5-ször ekkora, már szélességében. Ide elhelyezte Leát, ide Rákelt, és középütt Mózes. Vannak még egyéb mellékalakok, Párizsban, a Louvre-ban van még 2 rabszolga, nem tudjuk pontosan a funkcióját, de hát ő nem ennyiben, hanem körülbelül úgy ennyiben gondolkozott. És ez az, amire azt mondtam, hogy 30 évesen kezdi el, és 70 évesen fejezi be. Mert annyit halaszgatják ezt a tervet, pedig már előállt a sok márvány, már odaszállították Rómába, már Michelangelo alig bírja tűrtőztetni magát, hiszen egy művész, amikor tele van ihlettel, tele van tennivágyása, és akkor állítják le. Tehát ez is az a pillanat, amit megragad Michelangelo, tehát erről nekem sajnos most csak ilyen felvételeim vannak, ne tessenek a színekre figyelni. Tehát ez az a pillanat, amit megragad Mózes tekintetében, meg egész testtartásában, hiszen ez a jobb kéz itt a két kőtáblákat szorítja magához, és ez is az a pillanat, amikor Mózes meglátja, hogy a zsidó nép az aranyborjút imádva táncol és lerészegedik, és a következő pillanatban fogja felemelni a kőtáblákat, a sínai hegy tövéhez vágni, hogy ezek a kőtáblák szétzúzódjanak. Most fog szabad folyást engedni a nem emberi indulatának, hiszen ez egy szent harag, tehát ezért is nem egy annyira emberi haragot ábrázol itt Michelangelo, hanem egy erkölcsi felháborodást, hogy milyenek az emberek 3 hónappal a vöröstengeri átkelés után már aranyborjút imádnak. Nem elég az Isten számtalan csodája, már aranyborjút imádnak. Tehát ez, nem tudjuk pontosan, de ezt a szobrot ugye a 40 év során hol előre halad, hol abba hagyja. Végén, amikor aztán ezt kiteszik, egy egészen más templomban helyezik el, ahová ő gondolta, hiszen ez a Szent Péter templomnak a bejárati részének egy grandiózus előterét adta volna. Michelangelo talán a maga fájdalmát, a maga felháborodását is beletette ebbe az ábrázolásba, hiszen csak nem egy tucatnyi pápát szolgált ki az élete során, és Rómában úgy játszottak vele, hol megbízták, hol kifizették, hol nem fizették ki, majd a Sixtus kápolnánál is beszélek erről. Az, hogy szarvakkal ábrázolja Mózes teszt, ez egy biblia fordítási pontatlanságnak tudható be. Eddig akkorig mindenki szarvakkal ábrázolja, nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy ennek mi az oka. A héber nyelvben az a szó, hogy fénylő arccal, illetve hogy szarval, az ugyanaz a szó. Ez olyan, mintha azt mondom, hogy korom. A korom úgynevezett homonéma. A korom az jelenti az én koromat is, meg jelenti az elégetett égésterméket is, igen. Tehát azt a kifejezést, hogy fénylő arccal jött le Mózes a Sínai hegyről, azt a középkorban előbb a görög, majd a latin fordításba kezdték úgy visszaadni, hogy szarval jött le. Nem fénylő arccal, hanem szarval. És sajnos a Bibliának a tisztelete annyira nem állt a középpontban, hogy senki nem vetette fel azt a kérdést, hogy ugyan Mózesnek hogy lehettek szarvai. Hát ez egy reménytelen dolog, ez egy lehetetlen dolog. És ezért az európai képzőművészeti hagyományban Michelangelo előtt már több évszázaddal szarvakat ábrázolnak, sőt még Rembrandt is, aki már látja, hogy nem ez a helyzet, a szarvak helyén ilyen fénylő sugarakat ábrázol, mert annyira elterjedt ez a képzőművészeti hagyományban. Mint említettem, ez egy elhúzódó megbízatás, ez a Mózes, ez a harmadik nagy szobra, tehát a Piéta, a Dávid után jön a Mózes, de a pápa valamivel kárpótolni akarja Michelangelót, és egy olyan feladatot bíz rá, ami emberileg megoldhatatlan feladatnak látszott, és én ezt szeretném meg is mutatni önöknek, mert mielőtt a Sixtus kápolnának a fő jeleneteit bemutatnám, tehát a teremtés történet jeleneteit, szeretném önöknek bemutatni, hogy az európai képzőművészet egyáltalán mit tudott kezdeni a teremtés történettel, mert hát ez egy olyan bibliai téma, amit kifejezni szinte reménytelen, lehetetlen, nagyon nagy feladat. Az első ábrázolás a 8.-9. század környékéről való, ez a Geronai fali kárpit. Régen úgy ábrázolták a teremtés jeleneteit, hogy egy körbe az egyes napok történéseit helyezték el, középpontban pedig a teremtővel, aki egy kinyitott Bibliát tartta a kezében, és a teremtő Isten feje mögött van egy glória, és benne a kereszt. Ez jelzi azt, hogy a régi időkben mindenki tudta, hogy nem az Atya teremtett egyedül, hiszen ezért hangzik el a Bibliánk elején, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságára, és Isten lelke is ott lebegett a vizek felett, hanem Jézus Krisztus is teremtő Isten. Tehát az európai képzőművészeti hagyomány kora középkortól így ábrázol, hogy Jézus Krisztus, mint teremtő Isten. Hogyha megyünk tovább, akkor azt látjuk, hogy ez az ábrázolás, tehát itt kinagyítom Jézust, mint teremtő Isten, tehát előbb tükörfordítottan láttuk, most a jó, mert itt bal kezében fogja ugye a Bibliát, és itt esküszik meg, vagy itt szólítja fel a puszta szavával teremt ugye a semmiségből. Tehát így fejezi ki az európai művészet 1200 évvel ezelőtt. Ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy ezen az úton haladva, például most Monreáléba megyünk el, ez Szicíliának egyik városa, ahol itt van ez a Monreáléi katedrális, 11.-12. századból való, és hogyha belépünk ebbe a katedrálisba, gyönyörű az udvar, ezek ilyen régi bizánci stílusú, tulajdonképpen Monreáléba, Ravennába jön át a bizánci stílusú művészet, és ha bemegyünk most a templomnak a belsejébe, akkor azt látjuk, hogy fönt ószövetségi történetek, itt látjuk, hogy az első emberpár már a paradicsomon kívül a földet műveli, itt látjuk Kain Ábel áldozatát, itt látjuk Kain megöli Ábelt, futnak végig itt az ablakok mellett a történetek. Itt lent már itt Ábrahám, Izsák, Jákob története, és hogyha megyünk a megfelelő helyre, tehát erről mondjuk sokat lehetne beszélni, az ember teremtését például a 12. században így tudják ábrázolni. Ugye az ember egy napon teremtetett az állatokkal, a Biblia szerint a 6. napon, és Ádám teremtését, itt van Krisztus, aki ül a földgolyón, és hát nem nagyon kezdetleges még a technika, egyszerűen egy ilyen vonalat húz Krisztus és a Ádám között, hogy jelzi, hát így akarja didaktikusan, tehát kicsit szájbarágósan tudomásunkra hozni, hogy hát Krisztus szavával teremt, és az ő erejének köszönhetően lett ember. Az embert is egy ilyen görögös, bizánci, tökéletes test, ugye az egész platonizmus és a görög kultúra sejlik fel mögötte. Ha megyünk tovább, akkor azt látjuk, hogy megint csak ezen a vonulaton elindulva, szintén Morráléban, gyönyörű szép arany háttér, amit mozaikokból kiraknak, Krisztus, ahogy Ádámot fölsegíti, és magyarázza neki a teremtés műveit, a növényeket, állatokat. Tehát gyönyörű az ábrázolás, hogy Krisztus beszélget Ádámmal, és ahogy a létre tanítja, hogy hogyan is kell az életben fölhasználni a föld javait. Ha Angliába érünk, akkor azt látjuk, hogy Jézus körzőt vesz, és így körzővel jelöli ki, hogy a földnek tökéletesnek, hát kör vagy gömbölyűnek kell lennie. Tehát különböző alkotások így próbálják a teremtésnek a tökéletességét, csodálatosságát kifejezni. Ha fali kárpitokra tekintünk, ez is Angliából való, már 13. század, akkor itt van Krisztus fölemelt kezével, itt van megint ez a glória kereszt mögötte, hogy ő lesz majd a megváltó, tehát aki teremtő, az egyben későbbi megváltó. Itt vannak a növények, az állatvilág, tehát hogy Krisztus teremtett a puszta szavával, az atyával és a lélekkel együtt. Ha átmegyünk mondjuk Velencébe, a dúsgazdaggá váló Velencéhez, ott már több kör van. Itt van egy ilyen arany létteljességkör, itt van a teremtés első napjai, a világosság, sötétség szétválasztása, itt van a második kör, itt van a harmadik kör. Ez ugye a Szent Márk Székesegyház kupolája, hogy föltekintünk, és itt a teremtés történet még a Geronai fali kárpithoz hasonlóan, tehát 500 év óta az európai művészet ebbe a sémába dolgozik. Kinagyítom ugye a szent lelket jelképező galamb, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. Mehetünk tovább. Itt látjuk, hogy a kérubok is ott voltak, az angyalok is ott voltak a teremtésnél, a csegelyekben őket ábrázolják. Aztán itt is, ahogy Jézus megjelenik, ott vannak az angyalok, és az ő segítségükkel, vagy közreműködésükkel, vagy egyáltalán, hogy ott vannak, folyik az isteni teremtés. Krisztus, mint a világ mindenség teremtője. Tehát az a bibliai tanítás, ami később beszendőbe megy, hogy nem csak az Atya a teremtő, hanem, hogy János evangélium mondja Jézusról, minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ez az ókeresztény és kora középkori művészetben tetten érhető. Például nem tudják kifejezni, mi az, hogy Krisztus lelket lehel Ádámba. Ez ilyen kis lelket külön megszemélyesítve, mint a kis pillangó szárnyával a lélek berepül a testbe. Ugye ez a test és lélek dualizmusa még görögös felfogás, de hát így tudják kifejezni. Nagyon érdekes, hát ma azt mondanánk, hogy nagyon kezdetleges, nagyon szájbarágos, és hát azt is valahogy olyan furán érzékelteti, tehát művészi szempontból nagyon sokat esnek ezeknek a jeleneteknek a beállításai. Ez még mindig Velence, ahol hát aranyban, meg mindenféle festékben nem volt hiány, és hát a Szent Márk Székesegyháznak ez a sorozata, hogy Jézus álmot bocsát Ádámra, és majd az oldalbordájából megteremti Évát. Tehát itt minden fő jelenet meg van örökítve. Itt van a következő mozzanat, ugye Éva teremtése, de ez már Palermóból. Jelezve, hogy nem csak Velencében, Moráléban, Palermóban, ugye hát ami Moráléhez meglehetősen közel van, tehát Szicília. Tehát a középkori művészet ezekkel a jelenetekkel ezt tudja tenni. Ha megyünk északra, az északi művészet is már 14. században, mint Bertrán mester 1379-es a késő gótikára jellemző arany háttér, és Jézus mint az égi test teremtője, a napnak a teremtője, Jézus mint a nap, hold és csillagok teremtője. De így tudja kifejezni, hogy föltartja a két ujját, és szól, és meg lesz, úgy, ahogy a Biblia ezt előadja. Állatoknak a teremtője, aki létrehozza az egész mindenséget, és benne az állatvilágot is. Aztán jön az itáliai művészet. Jön már Raffaello, és jönnek azok a művészek, akik már próbálnak nagyobb képfelületen, kicsit mozgalmasabban, Isten is mozgalmasabb, de itt már nem Krisztust ábrázolják, hanem az atyát ábrázolják egyedüli teremtőként. Michelangelo is végül is ezt veszi át, amit részben Raffaello, részben meg Tintoretto, 16. század másik nagy mestere, nagyon mozgékony módon szinte Isten előviharzik, és létrehozza a szárnyasoknak, a vízi állatoknak különböző nemeit. És azért vetítettem ezt le, hogy látassuk, hogy Michelangelo amire vállalkozott, az valóban a világ kultúrának a legnagyobb vállalkozása volt. Tele volt erővel és ambícióval. A Gyula pápa síremlékét nem tudta úgy megtenni, ahogy évekig tervezte. De most ugyanaz a Gyula rábízza az egész, ugye azért Sixtus kápolna, mert egy régi Sixtus pápának a házi kápolnája volt, és ennek a mennyezete üres volt, és freskó technikával, tehát a frissen meszelt falra Michelangelo elgondolta, hogy csinál egy központi jelenetsort. Itt van 9 jelenet, 5-4 beosztásban, hogy kisebb, nagyobb az isteni teremtés itt kezdődik, és befejeződik, ott, ahol a Biblia is határt von, ugye Mózes első könyve első fejezete és 10. fejezete között, tehát itt kezdődik a teremtés, ember teremtése, bűnbeesés története az itt van, és már is jön a Noé bárkája, az özönvíz, és a Noé, ahogy kijön a bárkából. Tehát tulajdonképpen a Biblia első 10 fejezete van itt a középrészben. Hogyan oldja meg, hogyha így csinálja meg, mondom, ez 40 méter hosszú. Óriási munka volt, tehát ezt 4,5 év alatt, plusz nem is ismerte a technikát eredetileg még Michelangelo, mert, hogy említettem, szobrász volt. A festménye is egy kicsit szoborszerűnek hatnak először. Hát fölfogadott freskókészítőket, fiatalokat, eltanulta tőlük, aztán utána elbocsátotta őket. Nem bízta rájuk, hogy majd ők nem négereknek tartotta őket, mint a későbbi festők a tanítványokat. Egyedül dolgozott. Persze így a munka lassan haladt. A pápa állandóan szitkozódott, jött be, felszólította Michelangelo-t, fenyegette, hogy megöli, meg nem tudom én mi. Michelangelo válaszolt fönt, ugye állványokon sokszor fekve, és sokszor az ecsetet a szájában tartva csinálta, és szinte az egész életét ebbe transzponálta. Ne felejtsük el, Michelangelo magányos ember volt. Egy ökölcsapástól az orrát eléggé szétzúzták, előnytelen volt a külseje. Az emberek nem nagyon szerették, olyan mogorvának tartották. Belül nagyon nagy szív lakozott benne, de annyira a munkára összpontosított, hogy sohasem azt adta, ami benne volt. Ő mindig a munkát látta maga előtt. És Michelangelo aztán mondta, hogy majd megleszek a képpel, de hát ezt ugye nem tudja egy laikus elgondolni, hogy maga ez a fő jelenet is mekkora energiát kíván, na de az igazi nagy energia ezen kívül van. Tudnék az, hogy egyrészt a csegelyekben mit fest, másrészt pedig az oldalképeken kiket helyez el. És Michelangelónak itt a választása a prófétákra esett, és a prófétákkal a középkorban egyenrangúnak tartott szibillákra esett. A szibillák a perzsa, görög, római mitológiában a jövőt megmondó lények. És ezt el kellett tervezni, hogy mondjuk itt miért Zakariást ábrázolja, ott miért Jónást, itt miért Joelt, itt miért mondjuk Ézsaiást, és így tovább, mert ezekbe én nem akarok most belemenni, erre mondtam azt a kedves hallgatóknak, hogy csak ez a mennyezet freskó, hogy Michelangelo előállította, csak ez egy sorozat kérdése, mert ő mondjuk egy Ezékiel, itt van Ezékiel, vagy itt van mondjuk a proféták sorában Jeremiás, Ézsaiás. Hát annyit lehet erről beszélni, mert a quintesszenciáját adta minden proféta ábrázolásában annak a profétai könyvnek. Tehát ez nem úgy volt, hogy a Piktor úr oda megy, aztán lepingál valamit, hanem ő neki egy bibliai könyvet megíró prófétának a belső lényegét kell adni. Az, hogy Joel itt kihúzza a tekercset, ugyanakkor Zakariás pedig maga elé teszi a táblát, stb. Tehát már maguk a beállítások is külön magyarázatot igényelnek, nem is szólva itt aztán az ószövetségi történetekről és a szibilla ábrázolásokról. Na most, hogyha a fő jelenetre megyünk, tehát hogy említettem, a fő jelenet az a teremtés történet, tehát például a nap teremtése, tehát Isten a világosságot és a sötétséget, ahogy szétválasztja. Az én képeim nagyon régiek, mert még 30 éve kezdtem ezeket az előadásokat, akkor még a japánok nem restaurálták. Most már ilyen képeket nem lehet készíteni a Sixtus kápolnáról. Kb. 15-20 évvel ezelőtt a japánok nyerték meg a Sixtus kápolna helyretételét, már mint a Michelangelo freskójét, és egy kicsit más színekbe, állítólag az eredeti színeket tették a helyükre, amiből az következik, hogy az én képeim a 480 éves színek, vagy ahogy a színek 480 év múlva egy kicsit megfakultak, vagy átalakultak. Most a Sixtus kápolnáról egész más kinagyításokat lehet készíteni, az a magyar album már ez alapján halad. Például az Úr ábrázolásban Michelangelo nem is annyira a pogány mitológiák ős öreg istenének ábrázolásához tért vissza, hanem abból a felfogásból indítatva, hogy egy jóságos Istent hogy lehet ábrázolni. Hát ugye Istent egyébként is lehetetlen ábrázolni, de ha már valaki ábrázolni akarja, akkor az emberi világból honnan vehet példát? Kik jóságosak a legjobban a földi világban? Hát vagy a gyerekek, vagy az idősek. Vagy a gyerekek, vagy az idősek. Hát gyereknek nem ábrázolhatja, idősnek pedig azért tudja ábrázolni, mert egy idős arc megformálásában a nyugalom, a szeretet, a békesség, a bölcsesség sokkal jobban kifejezhető, mint egy fiatal arc ábrázolásában. Tehát ennek ennyi az egyszerű magyarázat, hogyha közel megyünk, akkor látjuk, hogy ez a kéz, ami felemelkedik, hogy legyen, hogy minden legyen, és látta Isten, hogy amit teremtett, jó, és a puszta szavával, és könnyedén hozza létre. Tehát ezt egy festő így tudja ábrázolni. Michelangelo, mondom, a lehetetlenre vállalkozott, és kevesen tudják, hogy miért olyan nagy jelenet ez, amit most már szinte elnyűtten mindenütt föltesznek mindenféle reklámokra is az Ádám teremtését. Ugye egyrészt azért, mert itt is ez a jóságos, szeretetteljes Isten, aki át akarja adni az életet, és itt is az a pillanat, mint Dávidnál az a pillanat, mint Mózesnél az előtti pillanat, itt a létre születés előtti pillanat, mert még nem ér oda a másik kéthez. Itt van a feszültség, tehát itt a központban van a feszültség. Látjuk, hogy Ádám még teljesen ernyett. Még ez a kéz, hogy lekókad, még ezek a tagok olyan teljesen pihenő, még egy ilyen álombeli helyzetben vannak. Itt van az erő, itt van az életadó erő, itt van az életre szánt ember, és itt, ha majd hozzáér a kéz, akkor fog itt az isteni átáramolni az anyagvilágba, és az embert a saját sorsára ébreszteni. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, tehát különböző mitológiai alakokat fest ide Michelangelo ugye a reneszánsz rendkívüli módon keveri, de hát még a romantika is keveri 400 évvel később is a Biblia és a mitológiai szereplőket, és hogy így kinagyítva láthatjuk itt most csak ezt az Isten ábrázolást, tehát itt a szeretetnek, bölcsességnek, nyugalomnak csak egy idős lényel tud egy ilyen kifejezést adni, ha már Istent ábrázolni akarja. Nem véletlenül mondja a Biblia, hogy ne ábrázoljuk az Istent a második parancsolat szerint. Itt van ugye a híres jelenet, itt van ez a kis, tehát itt robbanásig feszül valami. Lika Károly is így mondja, hogy ez maga a nyugalom és maga a robbanás. Mind a kettő egyszerre, mert hát itt van valahogy az élet nagy titka, amit Szent Györgyi Albert is úgy mond, hogy az élet titkát nem tudjuk megfejteni. Mi a biológusok megyünk a magasan fejlett részekből az alacsonyabbakba, és eljutunk a molekulákig, atomokig, tehát azok már élettenek. Hol van az élet? Nem tudja az ember megragadni az életet. Miért? Mert az életadás képességével egyedül Isten rendelkezik. Egyedül Isten rendelkezik. Látjuk ezt az Ádám arcot is így kinagyítva, hogy szinte élettelen. Odahajtja a fejét, de még nincs benne az az élet, ami az isteni szó utáni élet. Ezek roppant nagy megfogások, tehát erre a festészet nemhogy Michelangelo előtt nem vállalkozott, tetszettek látni az eddigi képekhez képest, ez technikában, szellemiségben, lelkiségben mennyire magasabb rendű, de Michelangelo után sem vállalkozott. Majd látjuk azt is. Éva teremtése, tehát Ádámra az Úr álmot bocsát, szól, és az oldal bordából kiemelkedik, és rögtön a háladásnak a helyzetével hozza elő itt Évát, és Ádámhoz méltó Éva, tehát Michelangelónak nagyon érdekesek a női meg férfi és női alakjai, mindegyikben inkább az ember dominál, és nem a nemi sajátosságok. Michelangelo úgy föl akarja emelni az embert, és az embert valóban az Isten képére és hasonlatosságára teremtett lényként bemutatni. Csak úgy mutatom, hogy Lukács Cranach ugyanebben az időben, pedig a Biblia kezében van, protestáns, tehát Luther udvarában és környezetében, így tudja ábrázolni, tehát itt van a Éva teremtése, itt van a bűnbeesés jelenete, itt van, hogy az előtérben Isten beszélget az első ember, tehát itt van a kiüzetés a paradicsomból. Tehát tulajdonképpen a középkori ciklusok mintájára csak nem kört rajzol, hanem körben rajzolja. Tehát Michelangelo szerkesztése is, elhelyezése is rendkívüli. Az első illusztrált Biblia, ugye ami a Luther Bibliának a Cranach-féle illusztrációja, például a teremtést így mondja el, hogy itt vannak a mennyezet felett való vizek, itt van a földi légtér, és itt van a föld, itt van középpontjában a paradicsom, és itt van az Úr. Így tudják kifejezni. Tehát aztán később meg, ahogy illusztrálják a teremtés történet jelenteit, ezek mind protestáns művekből való illusztrációk, hát így tudják kifejezni. Miskolcnak is adjunk egy főhajtást, mert Szalai Lajos meg évszázadokkal később, itt Miskolcon is láthatók sokszor ezek a grafikák, hát így tudja kifejezni, az Isten legyen szavára, egyszerre az állatok előjönnek, előállnak. Tehát, ahogy említettem, Nikolá Pusszemmel megyünk a 17. századba a bűnbeesésnek a jelentére, hát egyszerűen ilyen kifejezést tud találni. Kedves hallgatók, mindjárt befejezzük a diaképek vetítését, tehát a Sixtus kápolna mennyezet freskóját 1508 és 12 között festette. 4,5 év alatt fejezte be. Befejezésül kinagyítva bemutatom a bűnbeesés történetét. Nagyon érdekes ennek a jelenetezése. Egy képmezőn mutatja be a két dolgot. Magát a bűnbeesést, tehát itt a kígyó, ahogy csábítja Évát, aztán Ádámot. Itt pedig már az angyal, ahogy lángoló pajlóssal kiűzi az első emberpárt a paradicsomból. Lika Károly is rámutat, hogy milyen ez a paradicsom. Hát mit, szikla van itt, vagy egy letört faág, vagy ez a kopárság, vagy ez a vigasztalan háttér. A fa nagyon szép, de hát a fát is egy olyan oszloppá teszi ez a rátekeredő kígyó. Tehát általában az elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy Michelangelónak rendkívül pesszimisztikus volt az életszemlélete, tehát azt látta, hogy az emberiség az élettel állandóan visszaél, és nem becsüli az életet, és ez már a paradicsomi bűnbeesésnél elkezdődik, hogy hát igen, a mi világunkat kopárrá teszi a bűn. És az ember visszaél az élet adományával, mivel eltávolodik Istentől. De én azt gondolom, hogy ez a Bibliának a legsajátabb tanítása, tehát ez nem Michelangelót mondjuk pessimistának, a Michelangelo a világot fejezi ki nagyon is realista módon, csak nem idealista módon, ahogy Leonardo meg mások tették. Ha most közelebb megyünk például ehhez az ábrázoláshoz, itt is arra leszünk figyelmesek, hogy az emberi test, volt, aki azt mondta, hogy Michelangelót egy valami érdekel az emberi test mezítelenségében. Nála azért van például nagyon sok mezítelenség, például a Piéta ábrázolásokon is, hogy Jézus mezítelen, Mária meg állig begombolva, hát ruhában van, mert az embernek a magatartását, érzületét, cselekvését valahogy mezítelenül jobban tudta ábrázolni, de ezek nem szokványos aktképek. Michelangelo aktképein nem botránkozunk meg, hanem azt látjuk, hogy ő tényleg kifejezi, ami az emberben legmélyében ott van. Volt persze, amikor lefestették ugye a szemérem testeket, volt olyan időszak, főleg az utolsó ítéletnél, de abba bele se szeretnék fogni, mert azok tényleg külön megfogást igényelnek. De hogy még közelebb menjünk, csak úgy nézzük meg, hogy például az arcábrázolásban csodálatos arcokat festett. Ez Évának az arca. Hát ennyire tönkre ment, tehát azért kellett restaurálni ezeket a freskókat, mert ezek, ha itt tényleg nem fognak hozzá az újjá alakítás munkájához, ezek letöredeztek volna, tehát ezek 500 évig bírták, közel 500 évig bírták az idő vasfogát, de ugye lehet látni, hogy Michelangelo milyen lelki, tehát nem a külsőségre helyezi a hangsúlyt ennél az Éva ábrázolásnál is, hanem a szemekre, a gondolkodásra, az, hogy az ember tulajdonképpen a vágyainak, az akaratvilágának, tehát a belső világának a függvénye. A külső világ az esetleges, hogy ki hogy néz ki, mekkora az orra, vagy a szája, vagy milyen a haja, ez esetleges. Michelangelo nagyon belülről fogta meg az embereket, és itt a Munkácsi könyvemben idézett szonettje is arról szól, például ilyeneket ír benne, hogy szerelmi vágyak hiúk üresek. Michelangelo, mivel nem volt házas ember, a számára a legnagyobb emberi kapcsolat a barátság volt. Voltak olyan férfiak, meg is vádolták, ugye általában régi művészeket meg szoktak vádolni homoszexualitásának, semmi alapja nincs az ő esetében, miként annak sem, hogy volt egy nagyon nemes lelkű firenzei mágnás asszony, ez a bizonyos Vittoria Colonna, akinek a halála mély gyászba sodorta Michelangelót, akinek a barátsága nagyon sokat jelentett neki. De ő olyan barát volt, mint egy ember, tehát ez az asszony, megözvegyült asszony volt egyébként, ez az asszony nem Michelangelóhoz vonzódott, a művészetét becsülte, és Michelangelónak szerencsére nem csak a pápák személyében, hanem a firenzei polgárok személyében is nagyon sok támogatója volt, és számára a barátság volt a legmélyebb emberi kapcsolat, különben a munkával telt az élete 89 éves koráig. Eltesznek önök gondolni 89 éves embert egy nagy vésővel és egy kalapáccsal? 89, ez ma is nagy dolog lenne. Akkor viszont hát egyenesen rendkívüli dolog volt. Michelangelo azonban, mondom, hogy festő, szobrász, építész is, költő is volt. Az első illusztrált bibliákból például a részkígyó felállításának a jelenete. Michelangelóval egykorú Amman bibliája a következő ilyen ábrázolásunk. Népi ábrázolás a Áron, Mózes és a részkígyó. Csak úgy lássuk, hogy mennyire egyszerűen tudták csak ezt megragadni. Utána látjuk, hogy már egy ilyen lavírozott tusrajzban, már a 17. században már egy mozgalmasabb jelent, és itt van a részkígyó. És most nézzük meg ezek után, hogy Michelangelo ezt hogyan ábrázolta. Egy olyan kisméretű csegelyben, tehát egy olyan háromszögben, ahol itt van a részkígyó, és itt van a sok-sok meghalt ember, akik a kígyómarástól meghaltak, itt van a felsorakozott nép, és itt van az a jelenet, amikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy mondd el a népnek, hogy aki föltekint a részkígyóra, az életben marad, aki hittel föltekint, hogy Jézus Krisztus az ő testében fölviszi a bűneinket a fára. Aki nem tekint fel, az elhull. Tehát itt vannak az életben maradottak, itt vannak az elhultak, már a későbbi utolsó ítélet, amit hát az oltár fölötti, a világ legnagyobb oltárképe egyébként, és ugye tudjuk jól azt, hogy a Mona Lisa után a második legtöbbet megnézett festmény ez az egész Sixtus kápolna mennyezet freskója. Szerintem ez az első, de hát mit tegyünk, ha mindenki a Mona Lisára kíváncsi. Leonardo és Michelangelo között különben rivalizálás volt, bár Leonardo 23 évvel volt idősebb Michelangelónál, a gyereke lehetett volna, de Michelangelo különböző epés, kemény megjegyzéseket tett. A Biblia mellett volt még egy közös könyvük, amit rendkívül szerettek, és amin szintén sokszor összetűztek Firenzében. A Firenzéből Ravennába számított Dantének az isteni színjátéka. Most szeretném megmutatni azt, hogy Michelangelo, ahogy haladtak előre az évek, hiszen 30 éves korától 70 éves koráig a legkeményebb munkákba volt befogva, de 72 éves koráig végül is dolgozhatott a nagy szobrain. 72 évesen változás állott be az életébe, mert Rómában kinevezték fő építésznek. És ekkor kezdődik Michelangelo pályáján az utolsó 17 évnek a korszaka, 72-től 90 éves koráig, amikor ő neki az építészeti munkákkal kellett elfoglalva lennie. Ennek leghíresebb dokumentuma ugye a Szent Péter bazilikának a kupolája, amit ő tervezett újjá, mert eredetileg azt nem úgy tervezték meg, és a nyugati oldala, és egyáltalán az egész térkiképzés, amit majd később Bellini fejezett be, de ebben az időben még különböző piétákat készít el, és amivel szeretném befejezni a vetítést, mert mondom, hogy nem akartam részletekbe belemenni, a számomra talán legeslegnagyobb mű a Medici kápolnának a négy napszak ábrázolását szóba sem merem hozni, mert az annyira lenyűgöző, hogy az nem is egy előadás, hanem több előadás tárgya lehetne. De amit szeretnék szóba hozni, és amit Firenzében a Városi Múzeumban egy csoporttal több óráig néztünk meg. Hát ugye mi már voltunk egyszer Amszterdamban, sajnos nem sikerült megismételni ezt a kirándulásunkat, amit két évvel ezelőtt csináltunk, különböző okok miatt. Nem biztos, hogy Firenzébe is most olyan olcsó vagy könnyű kijutni. Nekem volt egy kedvezményes lehetőségem, és egy csoporttal kimentünk, és ott Firenzében tényleg a legnagyobb műveket néztük meg, és elsősorban Michelangelo-t kutattuk. A Firenzei Városi Múzeumban látható Michelangelo-nak utolsó piétája. Utolsó piétája, amelyben nem Mária a főszereplő, nem is Mária Magdaléna, hanem maga Michelangelo Nikodémus szerepében. Ez hogy mondjam, nyilván aki Rómába megy, azt mondják, hogy mindenki a Mózes nézi meg, aki Firenzébe megy, a Dávidot nézi meg. Rám ez gyakorolta még a Dávidnál is mélyebb hatást, pedig hát a Dávid nekem most állt össze így évtizedek múltán, hogy eredetiben ezt láthattam. Hiába művészi alkotásoknál meg kell nézni az eredetit, hogy dokumentáljam is, hogy ott voltam, így a csoport egy része is rajta, ez én lennék itt, akit magyarázgatok. Szerencsére el vagyok rejtve, tehát nem is a magyarázata fontos itt, az a fontos, hogy mit látunk ezen a szobron. Különböző beállításba szerettük volna lefotózni, tehát lehetett fotózni, az jó dolog volt. Tehát négy alakos piéta. Mária Magdolna szintén kicsinyített, mint egy kisgyerek olyan. Mária teljesen háttérben. és az, mint egy az egész csoportozatot Nikodémus fogja össze. És mondom, Nikodémus alakjában az idős Michelangelo, egy kicsit horpadt orr, mondom, Michelangelónak elcsúfították, tehát egy ökölcsapás egész életére. Hát akkor is szifra világ volt azért, tehát neki mentek az embernek, szóval nem sajnálták a bunyót az akkori emberek. És Michelangelo is kapott hideget, meleget pápáktól is, kardinálisoktól is, emberektől is. De azt hagyj jegyezzem meg, hogy Michelangelo tényleg egy jóságos, gondoskodó ember volt, az édesapjának az ápolása, a szegények megsegítése. Minden pénzét a szegényekre és a sorsüldözöttökre szánta. Ő tulajdonképpen vagyonos ember lehetett volna, de hát Firenzébe elmentünk a házába. Hát már csak azért is érdemes volt elmenni a Casa Buonarrotiba, kétszeresen is megilletődve álltunk ott. Egyrészt azért, hogy azok között, a falak között járhattunk, hol Michelangelo élt, ugyanolyan szűk, szerény kis szobácskák sorakoznak egymás mellett, mint a Rembrandt házában. Másodszorban ennek a Casa Buonarrotinak évtizedekig magyar volt a vezetője. Egyrészt a legjobb Michelangelo könyvet magyar írta. Ez a Tolnai Károly. Kint a századfordulón Budapesten a tanult Lukács György köréhez, a Vasárnap Társasághoz tartozott, aztán disszidált, kiment, és a legnagyobb Michelangelo kutató ő volt, ő számtalan fölfedezést tett a 20. században Michelangelóról, és ott kis emléktábla is hirdett, ilyen a Sárdő Tolnainak mondják ott most Olaszországban. Tehát ez egy nagyon monumentális csoportozat, de Michelangelo, mint sok minden szobrával elégedetlen volt, tehát erre is néhány csapást mért. Próbálta összetörni. Pedig ezt a szobor csoportozatot is legalább 5-6 évig faragta. Ez 1550-es években, tehát a halál előtti évtizedben. Menjünk egészen közel, és nézzük meg különböző beállításokban, ugye itt van Krisztusnak a maga tehetetlenül leomló teste. Tehát ez mondjuk minden piétán így van. Ugye itt egy kis ruhadarabbal a szeméremtestet eltakarja, és, de itt is a mezítelen test és a ruhába, sőt kámzsába burkolt embereknek a kontrasztja. Az Isten fia, aki lemeztelenedik, akivel azt csinál az emberiség, amit akar. Aki olyan tehetetlen lesz, és halott lesz az emberekhez hasonlóan, ahogy minden ember végzi az életét, ő is 3 napig vállalta halált. És itt vannak ezek a különböző alakok, akik ott vannak mellette. Egy különböző beállásban kértem, aki fotózza, hogy körbejárni a szobrot. Ugye 4 alakos piétát csinálni azért az nem kis dolog. Mert ugye körbejárhatjuk, és minden oldalról ez más. Tehát nézzük meg. Mária Magdolna mit fejez ki? Mária Magdolna szinte úgy kinéz a képből, a csoportozat, hogy úgy felénk néz. Szinte úgy kérdőre von bennünket, hogy emberek, mit szóltok ehhez? Szerintetek itt mi megy végbe? Hát miért ölték meg azt, aki ártatlan, aki csak szeretni tud? A világ végez azokkal az emberekkel, akik csak szeretni tudnak. Mária Magdolna távolabb van Krisztustól, tehát nem nő össze vele. Mária, az édesanyja, szinte összenő a gyerekével. Szinte a két fej egyben ő. Ez a, hát ott mondtam a csoportnak, de nagyon lehúrogtak engem, hogy mondom, van animális fájdalom, van testi fájdalom, és van lelki fájdalom. És itt Michelangelo kifejezi azt, hogy a vér szerinti közelség, mindegy, hogy most Máriáról van szó, tehát a tulajdon édesanyáról, de a vér szerinti közelség nem biztos, hogy a legmélyebb közelség. Még ez is egy kicsit mélyebb közelség, mert ez oda tekint az emberekre, tehát nem csak a fájdalom fizikai megnyilvánulásaival foglalkozik, megkérdezi az embereket, hogy emberek, miért szenvedett itt az Isten? Mit csináltatok ti az Istennel? Megölitek az Istent? De a legnagyobb szenvedés itt van. Ő, aki szinte átfogja ezt a 3-as csoportozatot. A legnagyobb szenvedés, és Michelangelo itt hát azért ábrázolja önmagát, mert azt gondolom, hogy Michelangelo, hogyan is szól a róla szóló könyv is, a kőbe zárt fájdalom, hogy, hogy az egész különleges szenvedés, nem csak a fizikai szenvedés, nem csak a testi szenvedés, de az a lelki szenvedés, hogy hova jutott a világ, hova degradálódott az élet. És az élet a mélypontját mikor ért el? Akkor, amikor eljött az élet teremtője, és az élet teremtőjét megöltük. Hát ennél mélyebbet mit mondjunk? Menjünk csak, tessenek megnézni, itt van a három fej. Tehát Mária szinte így elnagyoltan, mert nem erre helyezi a hangsúlyt. Itt nem Máriára helyezi a hangsúlyt. Úgyhogy az első piétán olyan gyermeki az a Mária, és olyan fiatal, a fájdalom csak olyan nagyon áttételesen látható benne. Itt már nyilván erőteljesebb, hát ez az első piéta után 50 évvel készült. De itt Nikodémuson van a hangsúly, itt ezen a kámzsás emberen van a hangsúly, itt Michelangelón van a hangsúly. Itt azt mondja Michelangelo, hogy akinél én megértettem, hogy miről szól az élet, Krisztusnak a fájdalma, Krisztusnak a szenvedése, Krisztusnak a küzdelme az emberiségért. Én ő vele azonosulok, én hozzá szeretnék hasonlóvá válni. Én ezt tartom az egész ember életem legnagyobb kiváltságának, Krisztust megismerni. Igen, tehát ez az, amit általában nem kapunk meg a különböző albumokból. Tehát mondom, egy órán át mentünk ott fel a lépcsőn, lépcsőről néztük, körbenézhettük. Általában nyugaton nagyon kulturáltak a múzeumlátogatók. Hát mindenütt ugye japánok vannak meglehetősen nagy számban, de nem értették a mi magyar beszédünket, amikor látták, hogy mi ebbe mennyire elmélyünk, és mindenki hozzászól, inkább átmentek egy másik terembe, hogy hagyjanak bennünket békén, aztán majd fél óra múlva visszajönnek. Tehát itt nyugodtan ezt a szobort, csoportozatot mondom, hogy csak nem egy óráig nézegettük, és hát itt még jobban látható, itt a csoportozaton, hogy Jézusnak a feje, és fölötte pedig Nikodémus. Az a Nikodémus, aki a Biblia szerint most értette meg, hogy Jézus mit mondott neki, hogy amikor fölemelik majd, ahogy fölemelte egykor Mózes az érckígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is fölemeltetnie, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete. Hisz benne. A megdöbbenés, az elgondolkozó megütődöttség, a magához térni nem tudó fájdalom. Mi mindent tudott Michelangelo egy szoborral kifejezni, talán ilyenkor érezzük azt, hogy nem a festmény, ha Michelangelo-ról van szó, legalábbis nem a festmény tud a legmélyebben behatolni a lélekbe, hanem ezekből az óriási tömbökből kivájt, és hát több dimenziós kép, nem az egysíkú festmény, hanem a szobor. Itt látjuk másik oldalról, hogy Nikodémus tényleg ráhajol Jézus elalélt teste is. Tessenek megnézni, hogy milyen döbbenetes az az élettelenség. Ő az élet ura. Ő benne volt az élet. És az élet volt az emberek. És micsoda élettelenség ez, mint egy tárgy. Úgy nyeklik le ebből a beállásból. És itt van, itt nagyon közel látjuk most Mária Magdalénát, aki úgy számon kéri az embereket, hogy emberek, hát ő az én megmentőm. Ő 7-szer küzdött értem, hogy kijöjjek az életem mélységeiből. Ő nem sajnálta értem a fáradtságot. Mindent megtett értem, ti meg megöltétek. Tehát nagyon erős ez a Mária Magdolna ábrázolás. Ugye 4 szereplő, tehát itt minden szereplő külön egyénítve van. Különböző oldalakról lehet ezt úgy szinte, mondom, a fájdalom, tehát ilyen tömegben a fájdalom. De Michelangelo nem barokk művész, bár sokan azt mondják, hogy a reneszánszból a barokkbaló átment, hogy Michelangelo egy nagy összegző, már túl van a reneszánsz, de tulajdonképpen ez már barokk. Na de a barokk az a fölszínen ábrázolja sokszor a szenvedést és a fájdalmat. Michelangelo annyira mélyen belülről ábrázolja, itt semmi nem a felületen van, itt minden a mélyben van, itt el kell gondolkozni, itt körbe kell járni, itt latra kell vetni mindent, hogy miért így és úgy helyezte el. Nem, többek között még nagyon nagy kérdés itt a karok, végtagok elhelyezése, ami önmagában is egy nagyon nagy teljesítmény, hogy ez a szobor ilyen egységes képet ad, hiszen itt 8 végtagot kellett ugye elhelyezni. Egész közel megyünk itt ez a Mária Magdalénához, és itt látjuk azt, hogy mennyire külön egyedíteni akarta is, és mennyire más ez, mint a megszokott ábrázolások, meg egyáltalán mit keres itt Mária Magdaléna? Az édesanyja, meg Nikodémus mellett. Ugye az édesanyja, a test szerinti édesanyja, minden piétán Mária szokott lenni, az nyilvánvaló. Na de van egy nő, akit megmentett Jézus, és van egy férfi a vallási vezető rétegből, aki a 70 tagú főtanácsból másodmagával hagyta magát megmenteni. Tehát itt is a lelki megmentettek kétszeres száma, a testileg hozzá közel álló Máriával, tehát tulajdonképpen ez lebeghetett Michelangelo előtt, de mondom, ezt a szobrot is próbálta megsemmisíteni, mert azért egy szobrász, ha hozzálát valamihez, és éveken át dolgozik, és valami nem úgy sikerül, hát akkor vesszen az egész. De a tanítványok mindig összetették, mindig összeforrasztották, mindig adták a lelket belé, és végül is elkészülhetett ez a 4-es piéta. Tehát ez Michelangelo, ugye több piétája van neki, és több Madonna ábrázolása is. Ezeket érdemes lenne külön-külön megnézni, hogy olyan 40-50 év alatt mit fejlődött az ő felfogása. Még hátra is megyünk egészen a szobor háta mögé. Itt láthatjuk, hogy Nikodémus keze tulajdonképpen Máriát is gyámolítja. Tehát itt a teljesen főszereplő, tehát aki föl is magasodik, mindenek fölé magasodik, egyébként a festészetben Arimatei Józsefet és Nikodémus szokták így ábrázolni, de szobrászatban ilyen ábrázolásuk nincsen. Ez is Michelangelónak a találmánya, és hát egy nagyszerű fináléja ez az életművének, és az is, hogy talán a Mária Magdolna ilyen kicsi, az is magyarázat lehet erre, hogy Nikodémus viszont ilyen ember felett ilyen nagy. Ez is egy ilyen feszültséget okozó ellentét, hogy szinte gyereklánynak néz ki az idős aggastyán mellett, aki viszont az egész együttesre figyel. Tehát ez Michelangelónak az úgynevezett firenzei piétája, vagy Nikodémussal együtt mutató piétája. Aztán hát a meghajlások is, ahogy ráhajol például. Itt a szobornál minden szögnek, minden jelenetnek, minden végtagábrázásnak, tehát mindennek nagyon nagy jelentősége van. Tessenek megnézni, hogy mennyire kiegyenlített az egész csoportozat, ugyanakkor mennyire egyénített mindegyik alak, és összességében valami mérhetetlen fájdalom, hogy az emberi létezés az odáig fajult, hogy mi az Istent megöltük. És ez folyik évszázadokon keresztül. Isten ma is száműzött a történelemből, ahogy mondja Pilinszky János, a száműzött Isten vére ma is átvérzi a történelem szövetét. Michelangelónak ezek a megfogásai olyanok, amelyek utánozhatatlanok. Rembrandt, Michelangelo, Johann Sebastian Bach olyan hatalmas művet hoztak létre, olyan mélységű lelki művet, amik ha csak ők maradtak volna fenn a művészet történetéből, akkor is évszázadokig lenne miből élni. Nagyon sajnálhatjuk, hogy Michelangelót azért nem annyira ismerik, bár a magyar szobrászoknak hódolat, mert bármely magyar szobrász, Fadrusz Jánostól Vedres Márkon át a Ferenczi Bénig, hát miért mentek ezek mindig Firenzébe? Ferenczi Béni miért tette át a lakhelyét Firenzébe? Firenze ma is egy egyszerű város, tehát ott volt az egyszerű művészet, ami a Michelangelo művészete. Nem az a pompázatos római művészet, vagy velencei művészet, ami mögött mindig a pénz állt. Michelangelo végül is Firenzében halt meg, ott van a Santa Croce templomban eltemetve, gyönyörű sírhelyet állított neki Firenze, és tanítványai közül az egyik meg is írta aztán az életét, és mind a mai napig Michelangelo-ról könyvtárnyi irodalom van, de a legfőbb dolog azt gondolom magukat a Michelangelo műveket szemlélni és nézni, és ha majd egyszer lesz érkezésünk, mert a következő alkalommal november végén már a sorozatunk ezévi részét le kell zárni, és akkor egy teljes munkácsi pályaképet szeretnék bemutatni, mert ugye tavaly vetítettem a Munkácsi trilógiát, de most szeretném megmutatni azt, hogy a Munkácsi trilógia is hogyan nő ki Munkácsi egész pályaképéből. Azt, hogyha befejezzük és tetszenek kérni, akkor átérhetünk majd olyan típusú bemutatásokra is, hogy Michelangelo a rajzaiból kiindulva, mert azt gondolom, hogy a művészet történetének két nagy rajzmestere volt, akik a rajzoláshoz a legmélyebben értettek. Az egyik olasz, a másik magyar. És mind a kettőt úgy nevezik, hogy a rajzművészet fejedelmei. Az egyik Michelangelo, a másik Zichy Mihály. Tehát majd erre is rátérhetünk, annál is inkább, mert mindegyiknek a rajzirónyát a bibliai történetek élesítették ki. Michelangelónak is a legszebb rajzai bibliai fogantatásúak, teremtés és keresztre feszítés ábrázolások, és Zichy Mihályt azt hiszem még itt a mi sorozatunkban nem mutattam be. Most a Zichy Múzeum, ahova el szoktunk menni egy évben egyszer, Zalafaluban van, talán itt Miskolcról is már többen látták, hogy ez Somogy megyében Siófok alatt van délre. Most a Zichy Múzeum átkerült a Szépművészeti Múzeum hatáskörébe, és éppen tegnap Zichyről tartottam előadást, és megjelent Zichy Mihály szép unokája, úgy kell mondani most, hogy igen. És hát ő jelentette be, hogy a szépapja hagyatékából a múzeum meg fog újhodni. Általában áprilisban, májusban megyünk el, és nagyon sokszor elhangzik az a kijelentés nagyon mérvadó művészettörténészek részéről, hogy rajzolni igazán Michelangelo tudott és Zichy. Már olyannyira rajzolni, hogy verhetetlennek a rajzművészet területén, hát ennek is majd utána járhatunk, ha önök a következő előadásra gondolják, hogy mivel folytassuk itt tovább a sorozatot, mert ugye Munkácsiról beszéltünk, Csontváriról, Elmesmesterről beszéltünk, de magyar festők közül Zichyről nem beszéltünk, a bibliai tárgyú műveiről, nem beszéltünk egyéb magyar festőknek, mint Egri Józsefnek, másoknak bibliai tárgyú műveiről, és ahogy említettem múltkor, amikor Rembrandtot néztük meg, Rembrandt és Michelangelo az nem egy előadásos téma. De hát én nem akarok semmit se a kedves hallgatókra erőltetni, a mai előadás csak egy kis ízelítő volt a Michelangelo 89 évéből és ebből a hatalmas nagy életműből, és még egyszer hadd mondjam, hogy számomra a legnagyobb alkotása a Medici kápolnának a szobrai. De abba azért nem fogtam bele, mert akkor csak reggel tetszettek volna hazamenni. Viszont nem jó ajánlólevél. Ha lehetne, ha ez a sorozat még egy kicsit folytatódhatna, akkor én a Medici hat figurájáról, főleg a négy fekvő figuráról, hát egy külön előadást kezdeményeznék, de ezt is csak azután merem mondani, hogy láttam. Tehát, mert amit láttam az albumokban, nyilván mindig az eredeti a mérvadó, az közelében nem fér annak, amit az ember lát. Úgyhogy elnézést, hogy a Dávidnál is egy kicsit többet beszéltem, de úgy gondolom, hogy a Dávid sincs egészen helyén a mi tudatunkban, meg ezek a piéták sem, de ha Michelangelo-ról még tetszenek egyszer hallgatni, akkor biztos, hogy a Medici kápolnát, mint az utolsó nagy művét, ami egy tulajdonképp testamentuma és posztumusz műve is, vannak ott olyan részek, hogy már nem tudta kifaragni, vagy talán nem is akarta. Mert az is benne van az ábrázolásban, hogy talán nem akarta. és azt is tudjuk, hogy miért nem akarta. Miért így mond többet, mint hogyha megcsinálta volna egészen pontosan. Lehet kérdezni, nem tudom, hogy kinek van kérdése Michelangelo-ról. Még egyszer mondanám tehát, hogy ha röviden egy óra alatt elolvasva döntő benyomást tetszenek szerezni, az antikvárok váltában lehet kapni. Ha nem, és megbízzuk a kedves antikváriusunkat, nem tudom, most itt van-e az igen, itt van a kedves antikváriusunk, Katika, akit a főutcai antikvárban is dolgozott, meg Diósgyőr felé is dolgozott, hogy ezt a Lika Károly könyvecskét nagyon jó minőségű reprodukciók vannak benne, tehát ezért is, hogy Michelangelo-ról, ha nincs semmink, akkor azt hiszem, hogy ezzel talán a méreteihez képest is a legtöbb lesz a birtokunkban. Átadom a szót, kinek van bármilyen kérdése, bibliai kérdés, festészettörténeti kérdés, életrajzi kérdés. Próbálom majd megírni ezeket az elemzéseket, most a Csontvári elemzésem jelent meg ebben a Nyitott szemmel számban, tehát ha valaki ezt el akarja olvasni, ez megjelent. A Munkácsi könyvemet, ugye azt már mutattam, hogy abból még lehet vásárolni, és lehet, hogy a labban elkezdek egy sorozatot majd ezekről az alkotásokról külön-külön.